Kedves hallgatóm! Nátán próféta bement Dávid királyhoz, hogy leleplezze bűnét. Elérkezünk Isten igéjében az egyik legdrámaibb pillanathoz, és ez úgy mutatja be Nátánt, mint a Szentírásban említett legbátrabb embert. Akkor ezt mondta Nátán Dávidnak: te vagy az az ember, ezt mondja az Úr, Izrael Istene. Amikor ezt mondta, háromféle eshetőség nyílt meg Dávid előtt. Tagadhatja a vádat. Ezt mondhatja: Nátán, teljesen tévedsz, és be akarsz mocskolni a nép előtt. Vagy pusztán rámutathatott volna kormánypálcájára Nátán előtt anélkül, hogy egy szót is szólt volna, mert az őrök megértették volna, és kivezették volna Nátánt, és azonnal kivégezték volna. Dávidnak nem kellett volna mondania semmit sem. Tegyük fel, ha bármilyen bíróság elé vitték volna az esetet, ami abban a korban még nem létezett, akkor a legfelső bíróság olyan döntést hozott volna, ami kimondta volna, hogy Nátán jogtalan nyomást gyakorolt, hogy bűnvallást kényszerítsen ki Dávidból, és Dávidot fölmentették volna a vádak alól. Van egy harmadik választás is Dávid előtt, mégpedig az, hogy elismeri a vádat. Dávid ezt követte. Megvallotta bűnét. Dávid nem csak ember volt, hanem egyúttal király is volt. A király nem követhet el gonoszságot. Ő fölül állt minden vádoláson. Senki sem mutathatott újjal a királyra, de Nátán ezt is megtette. Nagyon érdekes, hogy Dávid megvallotta bűnét. Ezt a találkozást folytatva vegyük elő a 10. verset, amint Nátán átadja Dávidnak Isten üzenetét. Ezért nem távozik el soha a fegyver a te házattól, mivel megvetettél engem, és elvetted a hettita Uriás feleségét, hogy a te feleséged legyen. Ezt mondja az Úr: éppen a saját házadból fogok bajt hozni rád. Feleségeidet szemed láttára veszem el, és másnak adom, aki fényes nappal fog a feleségeiddel hálni. Mert te titokban cselekedtél, de én egész Izrael előtt és napvilágnál cselekszem ezt. Akkor ezt mondta Dávid Nátánnak: vétkeztem az Úr ellen. Nátán így felel Dávidnak: az Úr is elengedte vétkedet, nem halsz meg. Mivel azonban ezzel a tettel okot adtál az Úr ellenségeinek a gyalázkodásra, azért meg kell halnia a fiadnak, aki született neked. Sámuel második könyve, 12. rész, 10. verstől a 14. versig. Ez a háttere az 51. Zsoltárnak, mert ezután Dávid bement egyedül a szobájába, és megvallotta bűnét, amit ez a Zsoltár följegyez. Isten minden nagy embere megvallotta bűneit Isten előtt. Augustinus megírta vallomásait, de az 51. Zsoltár az egyik legnagyobb bűnvallás, amit valaha írtak. Az 51. Zsoltárt nagyon jól föl lehet osztani három szakaszra. Első: a lelkiismeret kiáltása és a bűn feltárása. Az első három vers. Második: a bűnvallás kiáltása és könyörgés Isten irgalmáért. A 4. verstől a 8. versig. Harmadik: a megtisztulás és közösség utáni kiáltás. A 9. verstől a 19. versig. Most figyeljük meg Dávid bűnvallását. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem! Töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal! Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem! Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. 51. Zsoltár, 3., 4. és 5. vers. A bűn mindig bonyolult. Sohasem lehet leegyszerűsíteni. Dávid többféle szót is alkalmaz a bűn leírására. A Szentírásban Isten még több szót alkalmaz ennél is a bűn leírására. A bűn nagyon bonyolult, de Isten jósága egyszerű. Hadd illusztráljam ezt. Tegyük föl, egy botot tartok a hátam mögött, és azt mondom neked, hogy az görbe bot. Mit gondolsz, milyen görbe az a bot? Nem akadna két ember, aki egyformán görbének gondolná. Nem egyeznének meg ketten sem, mert az millió eltérő módon lehetne görbe. De tegyük föl, azt mondom, hogy egy vonalzót tartok a hátam mögött, ami tökéletesen egyenes. Mindenki ugyanolyan módon gondolná egyenesnek. Azt nem lehetne még jobban kiegyenesíteni semmilyen módon. A bűn bonyolult, de a jóság egyszerű. Dávid mindenekelőtt kihágásnak nevezte bűneit. A kihágás Isten határvonalainak átlépése. Isten bizonyos keretek közé helyezte az életünket. Vannak fizikai törvényei. Vannak erkölcsi törvényei is. És vannak lelki törvényei. Amikor az ember próbálja egyiket vagy másikat mellőzni vagy megszegni, akkor szenvednie kell a következmények miatt. Ezt mindig kihágásnak nevezték. Dávid nevezte bűnét gonoszságnak is. A gonoszság azt jelenti, hogy ami mindenestől helytelen. Nincs rá semmi mentség, nem lehet semmilyen kifogást fölhozni védelmében. Nem lehet semmiképpen jóvá hagyni. Ez gonoszság. Aztán van még két szó, amit bűnnek fordítanak. A negyedik és ötödik versben a héber szó hattat, aminek jelentése bűnért való áldozat. A hatodik versben van a hata, amit a Septuaginta a görög hamartia szóként ad vissza, és ennek jelentése a cél eltévesztése. Ennyi az egész, csak eltévesztette a célt. Nem érte el Isten mértékét. És ez mindnyájunkra vonatkoztatva azzal jár együtt, hogy bűnösök vagyunk. Egyikünk sem tudja megközelíteni Isten kívánalmait. Mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek Isten dicsősége nélkül. Római levél, 3. rész, 23. vers. Aztán van a gonosz szó is, amit Dávid itt olyan értelemben használ, hogy valami ténylegesen rossz. Korunkban vannak még lelkipásztorok is, akik megtűrnek mindenféle erkölcstelenséget, pedig úgy kellene értelmezniük, hogy a Biblia nagyon is világosan leírja, hogy mi a helyes és mi a helytelen. Vannak kérdéses területek, ahol a Biblia néma. Isten tévedhetetlenül bizonyosan megmondja, hogy mi a gonosz és mi a jó. Dávid ezt a szót használja annak a ténynek a leírására, hogy rossz útra tévedt. Ezt elismerte. Van ennek a Zsoltárnak korszakos jellege is, de nem akarok részletekbe bocsátkozni ezen a helyen. Valójában nem lehet ezt a Zsoltárt csupán egy korszakra szűkíteni. Egy olyan ember tapasztalatát szólaltatja meg, aki tagja az emberi családnak. Ez bármelyik korszak emberének az élménye, amióta Ádám és Éva távozott az Édenkertből egészen addig, amíg az örökkévalóság elkezdődik a földön. Dávid élménye az, hogy mélyen átélte bűnének tudatát. Nem léphetünk be Dávid bűnének rémségeibe. Neki az szörnyűséges volt. Meggyűlölte azt, és magát is, mert elkövette. Teljesen beszennyeződöttnek érezte magát. Lelkiismerete tombolt. Olyan bűntudatot érzett, mint amilyen hatalmas a gibraltári szikla. Lelkének aggodalma ütközött ki rajta. Lelkiismerete vádoló ujjal mutatott rá, és belülről jajgatott a lelkiismerete, amint megmondta Dávidnak, hogy rossz útra lépett. Talán valaki erre így szól. De a lelkiismeret nem jó vezető. Ez igaz. Mégis jegyezzük meg, hogy a lelkiismeretnek van bizonyos feladata, de a lelkiismeret feladata nem az, hogy megmondja nekünk, mi a jó és mi a helytelen. Ez nem lehet a lelkiismeret célja. A lelkiismeret feladata az, hogy megmondja nekünk, hogy helyes úton járunk, vagy helytelen útra tévedtünk. Nem mondja meg, hogy mi a jó és mi a rossz. Hadd adjak egy példát az Új Szövetségből. Pál használja ezt a korintusi levélben. Mindazt, amit a húspiacon árulnak, megehetitek. Ne kérdezgessetek semmit lelkiismereti okokból, mert az Úré a föld és annak teljessége. Első korintusi levél, 10. rész, 25. és 26. vers. Aztán tovább menve így ír. Lelkiismeretről beszélek, de nem a sajátunkról, hanem a másikéről. Mert miért vádolja az én szabadságomat a másik lelkiismerete? Első korintusi levél, 10. rész, 29. vers. Pál ezzel ezt fejezi ki. Ami Istent illeti, hogy eszel vagy nem eszel húst, semmit nem számít. De ha elmész valakinek az otthonába, és húst szolgálnak fel, ne kérdezd tőlük, hogy hol vásárolták. Ha tudnád, hogy pogány templomban vették, akkor lelkiismereted megmondaná, hogy helytelen megenned, mert rossz befolyás alá kerülsz. De ha nem tudod, ha vendéglátód nem mondja meg, akkor nem helytelen megenned. A lelkiismeret, amint látjuk, nem mondja meg, hogy mi a rossz, hanem azt mondja meg, hogyha valamit rosszul cselekszünk. Vannak olyanok, akik lelkiismerete figyelmezteti őket bizonyos területen, de nem figyelmezteti más területen. Nagyon veszélyes, ha az ember szembeszáll a saját lelkiismeretével. Dávid lelkiismerete beszélt vele, és lelkiismeretének szava a bűn felőli meggyőzés volt. Rossz útra tért, és nem volt semmi magyarázata rá. Figyeljük szavait, mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. 51. Zsoltár, 5. vers. A király elismeri gonoszságát. A második a bűnvallás szavainak leírása, és Isten bocsánatának és együttérzésének a kérése. Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. 51. Zsoltár, 6. vers. Dávidot bírálják e nyilatkozata miatt. Vannak, akik azt mondják, hogy nem kellett volna mondania, hogy Isten ellen vétkezett. Azt kellett volna csak említenie, hogy Batseba ellen vétkezett. Tényleg így történt? Bizonyára így történt. Ez vétek volt a családja ellen is, mert akkoriban már családja volt Dávidnak. Ellenük is vétkezett, és Dávidnak ezt is el kellett mondania, mondják a kritikusok. Azt is állítják, hogy vétkezett a társadalom és Jeruzsálem ellen is abban az időben, és tényleg így történt. Vétkezett nemzete ellen, amelynek élén ő volt a király. Megszegte Isten parancsolatát. De barátom, végső elemzésben a bűn mindig Isten ellen irányul. Batseba már nem él. Nem tudom, hol van a családja. Annak a kornak a társadalma már eltűnt. Valójában a nemzet sincs többé Dávid családjának uralma alatt. De az a bűn még mindig itt áll félelmetes intő példaként Isten igéjében. Az Isten elleni bűn volt. Olvassuk ismét a történelmi följegyzést, mert az nagyon fontos. Isten ezt mondta Dávidnak. Ezért nem távozik el soha a fegyver a te házadtól, mivel megbetettél engem, és elvetted a hettita Uriás feleségét, hogy a te feleséged legyen. Sámuel második könyve, 12. rész, 10. vers. Akkor ezt mondta Dávid Nátánnak. Vétkeztem az Úr ellen. Nátán így felel Dávidnak. Az Úr is elengedte vétkedet, nem halsz meg. Mivel azonban ezzel a tettel okot adtál az Úr ellenségeinek a gyalázkodásra, azért meg kell halnia a fiadnak, aki született neked. Sámuel második könyve, 12. rész, 13. és 14. vers. Már 3000 év óta bírálja az ellenség, és újjal mutogat Isten igéjére. Mégis azt mondod, hogy Dávid Isten szíve szerinti férfi volt? Hallom ezt innen is, meg onnan is. Valaki maga köré gyűjtött egy tömeget, és gúnyoros mosollyal az arcán így szólt. Mégis azt mondják, hogy Isten szent. Nevetésre késztette a tömeget, és szennyes nyilatkozatokat tett Dávidról. Azt mondják, hogy ő szent Isten. Isten így szól Dávidnak. Dávid, megbántottál engem. Egy este elmentem néhány ismerősömhöz, és ott volt a leggonoszabb kijelentés, amit valaha hallottam. Sohasem beszéltek még jelenlétemben olyan szennyesen. Kiről beszéltek azok az emberek? Dávidról. Isten így szólt. Dávid, nagy lehetőséget adtál ellenségeimnek a káromlásra. Ezért gyermeked meghal, és a fegyver sohasem távozik a házadból. Tényleg így történt. Még a mai napon is fizet Dávid súlyos bűnéért. Nem csak gyermeke halt meg, hanem szeretett fia is, akit szeretett volna maga után a trónra ültetni. Ő is meghalt. Amikor Dávid meghallotta, hogy Absalont megölték a harcban, fejére borította a palástját, a fal széléhez állva így síránkozott. Fiam, Absalon! Fiam, fiam, Absalon! Bár csak én haltam volna meg helyetted, fiam, fiam, Absalon! Sámuel második könyve, 19. rész, 1. vers. Dávid nem gondolta, hogy Absalon üdvözült, szerette volna, ha életben marad. Barátom, Dávid fizetett a bűnért. Most figyeljük meg, hogy Dávid nagyon világossá teszi, hogy ez a bűn visszamegy a bűn természetéhez. Lásd, én bűnben születtem. Anyám vétekben fogant engem. 51. Zsoltár, 7. vers. Dávid és mindnyájan bűnös természettel jöttünk-e világra. Pál ezt felismerve ezt mondja a hívőknek. Testvéreim, ha valakit tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel. De azért vigyázz magadra, hogy kísértésben ne essél. Galatákhoz írt levél, 6. rész, 1. vers. Goethe mondta, hogy nem látott még olyan bűncselekményt, amit ő is el nem követhetett volna. Ahogy Samuel Johnson kifejezte, minden ember tudja önmagáról azt, amit még legdrágább barátjának sem mer elmondani. Még Seneca, a nagy pogány római filozófus is így szólt. El kell mondanunk magunkról, hogy gonoszok vagyunk, gonoszok voltunk, és sajnálatos módon hozzá kell tennem, gonoszok leszünk a jövőben is. Senki sem szabadíthatja meg önmagát, valakinek ki kell nyújtania a kezét, hogy fölemelje az embert. Eddig az idézet. Isten igéje aláhúzza ezt. Még a Prédikátor könyvének írója is így szólt. Bizony nincs olyan igaz ember a földön, aki csak jót cselekedne és nem vétkezne. Prédikátor könyve, 7. rész, 20. vers. A példabeszédek könyvében meg ezt olvassuk. Micsoda népség az, amely tisztának tartja magát, pedig ki sem mosták szennyéből. Példabeszédek könyve, 30. rész, 12. vers. Egyesek azt mondják, hogy nem bűnösök, de ők nem érzékelik a bűnt. Volt egy ember, aki a távoli éjszakon a hidegebb időben pihenni akart. Úgy érezte, nagyon kényelmes, ha leül. De a vele levők tudták, hogy mi történik vele, halálra fagy. Ezért nem engedték leülni, hanem mozgatták, nehogy meghaljon. Ma sokan ülnek gyülekezeteinkben, ahol annyira hideg van és annyira kényelmes, hogy nem jönnek rá bűnösségükre Isten szemében. Nem csak szükségünk van megváltóra, hanem a megtisztulásra is szükségünk van. Pál mondja, mert tudom, hogy bennem, azaz a testemben nem lakik jó. Római levél, 7. rész, 18. vers. Dávid a kérdés gyökeréhez ment. Megvallotta, hogy bűnös természete van. Dávid bűnvallása így folytatódik. Te pedig a szívben levő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. 51. Zsoltár, 8. vers. Isten nem törődik azzal, ami a felszínen van. Valaki megkeresztelkedhet, de nem több, mint megkeresztelt bűnös, ha meg nem tér. Lehet valaki egyháztag, de barátom, ez mind külsőség. Még így is elkárhozhatunk. Azt mondja Dávid Istenről, hogy ő kívánja a szívben levő igazságot. Imádkozzunk! Uram Istenem, tisztítsd meg szívem, és töltsd be igazságoddal, az Úr Jézus Krisztus érdeme által. Ámen!